Szakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Ma délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hál' Istennek odakint tombol a nyár. Egyedüli gondunk az, hogy tikkadunk meg a nagy melegtől. Tehát, aki tudja és megengedheti magának, az bevet mindenféle hűsítő eszköz, többek között ventilátort vagy légkondicionáló berendezést is. A hűtőszekrények, fagyasztóládák is intenzívebben működnek ebben a forró időszakban. Hogy ez mennyire akadályozza az országos energetikai rendszer normális működését, egyáltalán mi a jelenlegi helyzet villamos energiafogyasztása szempontjából, milyen könnyítést hagyott jóvá a törvényhozás a földgáz ellátás kibővítése tekintetében, és egyáltalán mi a helyzet az országos energiahálózattal, a Gyergyói medencében pedig milyen sajátos problémák tapasztalhatóak. Ezekről ejtünk szót a mai napra kész műsorban vendégünkkel, Bende Sándor, Hargita megyei parlamenti képviselővel, az Alsóház iparügyekért felelős bizottságának alelnökével, aki a törvényhozásban ezen energetikai törvénymódosításoknak a fenntartásában, az RMDS javaslatainak belevitelében vett aktívan részt. Akkor a délutáni órákban sikerült a képviselő úrral a következő interjút elkészíteni, ugyanis az alsóházban, amúgy az egész törvényhozásban rettenetesen feszített a munkamenet a mai nap folyamán. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai napra kész műsorban Bende Sándor parlamenti képviselőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Elég pozitív irányú, akár mondhatni azt, hogy decentralizációs irányvonalú döntést hozott a héten döntőházként a képviselőház, amely az önkormányzatoknak a földgázrendszerrel kapcsolatos fejlesztési terveit szabadítja fel a minisztérium igája alól. Elég keményen fogalmaztam, tisztelt képviselő úr, vagy egyáltalán mi ennek a döntésnek a lényege a jövőt illetően?
Nem kemény a megfogalmazás, hát ami a decentralizációt illeti, egyáltalán nem kemény, hiszen mi annak voltunk és vagyunk és leszünk a híve, hogy a minisztériumokból a hatáskört átadjuk oda-haza az önkormányzatainknak, és minél közelebb kerüljön a választópolgárok kezébe, a választópolgárok köreibe a döntéshozatal. Tehát ez ebben a formában egyáltalán nem durva fogalmazás, sőt, lehetnénk durvábbak is. Ezen a téren van még tennivaló, én úgy gondolom, hiszen ez egy egyszerű kis lépés volt, hogy az energetikai minisztérium kezéből a szerződéskötést, ami a gáz elosztó hálózatokat illeti, kivettük és átadjuk a helyi önkormányzatok hatáskörébe.
Ez egy nagyon nagy lépés, én mégiscsak azt mondom, mert hogy ugyebár az országnak az energiatartaléka az eléggé keményen az államhatóságok kormány fennhatósága alá kerül. Na most ettől gondolom, hogy a pozitív döntés kapcsán azért az önkormányzatok most nem fognak fejjel rohanni a falnak, és egyfolytában új gázvezetékeket indítatni, mert eléggé költséges dolog, és nem biztos, hogy van erre pénzük. Tehát, hogyan tovább ez a kérdés?
Igen. Tehát itt arról van szó, hogy megvan adva a lehetőség. Több tíz éven keresztül ez a lehetőség hiányzott az önkormányzatok hatásköréből, és bebizonyosodott az újból, hogy centralizáltan nem tud működni valami, centralizáltan a minisztériumok szinte képtelenek beruházni fejlesztéseket végrehajtani ott, ahol igény van erre. És ez innen tovább sem kötelező az önkormányzatok számára, hanem ott, ahol igény van, ott, ahol lehetőség van, ott, ahol úgy látják, hogy ez a fejlődéshez vezethet, ott beruháznak, vagy megpróbálják megtalálni azt a finanszírozási lehetőséget, amivel ezeket a dolgokat elkészítsék egy bizonyos településen belül. Tehát magyarul, hogyha a településnek ez nagyon fontos, hogy gázelosztó hálózatot építsen ki magának, akkor ezt most lehetősége került kiépíteni, és nem kell a minisztériumra várni és könyörögni neki, hogy minél hamarabb, vagy az elkövetkező 10 évben legalább kerüljön egy olyan helyzetbe, hogy valaki építse ki nekik ezeket a hálózatokat.
Ezek szerint ez lehetőség, nem kötelezettség?
Lehetőség és nem kötelezettség.
De már most akkor fordítsuk meg a lemezt, és Szüke Pátriájára, a Gyergyői medencére koncentráljunk, mert hogy ha minden igaz, akkor Gyergyó Szent Miklósnak, a medence központjának egy részén már van földgáz ellátás, viszont a környékre inkább az jellemző, hogy elszigetelt települések vannak ilyen tekintetben, és amúgy ez a jellemzés, ez azt hiszem, hogy egész Hargita megyére érvényes. Nos, ilyen tekintetben Székelyföld hogy áll földgázellátás szempontjából, és egyáltalán mi az ön véleménye, illetve milyen adatbázisa van azzal kapcsolatos, hogy mekkora igény lenne erre?
Tehát, hogyha úgy vesszük, hogy a gyergyói térségben van kb. 68 ezer lakós, 70 ezer lakós, kerekítsünk fölfele, akkor el kell mondanom, hogy oly kevesen élvezik a földgáznak az előnyeit, hátrányait, mert valószínű, hogy vannak hátrányai is, ha a földgázzal fűt az ember. Viszont abban vagyunk, hogy ezeket a településeket valahogy tudjuk rácsatlakoztatni. Mindenki számára tudott dolog az, hogy a transzgáz gerinc vezetéke az elmegy egészen Maroshévízig. Sok esetben átmegy olyan sűrűn lakott községeken, mint például Ditrón, átmegy Szárhegyen, átmegy Salamáson. Ezek elég nagy községek, és nem tudnak rácsatlakozni, nincs képítve elosztórendszer, elosztó hálózat ezeken a településeken. Na most már nagyon jól tudjuk azt, hogy Hargita megyébe ugye elég hideg van. Székelyföld egyik leghidegebb része, a gyergyói térség, ott Alfalú, szokták a legtöbbet emlegetni, amikor a hideg rekordot mondogatják a rádióba. Ezeken a településeken ugye gyakorlatilag csak a fával való fűtésre vannak az emberek szorulva. Nem beszélve arról, hogy olyan városokban, mint Maroshévíz, nincs is központosított fűtésrendszer. És a fának az ára az utóbbi időben a csillagos egeket kezdte érni, nagyon megugrott, ezért én úgy gondolom, hogy az emberek egy picit nehéz helyzetbe kerültek, nagyon-nagyon drágába kerül a téli fűtés. Nem beszélve arról, hogy a fával való fűtés az bizony elég nehéz is, fizikailag ugye azt a fát föl kell hasogatni, el kell raktározni, utána be kell hordani a tüzelőhelyre, stb. És nem kell figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy azért elég sok idős ember van itthon, aki minden nap itthon van Gyergyó környékén, és ezeknek már nem kezdett olyan egyszerű lenni az életük, amikor a tűzifát kell egyik helyről a másikra hordják. Gyergyó Szent Miklóson néhány családhoz be van vezetve a földgáz, tehát nem igaz, hogy nincs, de gyakorlatilag abban az időben, amikor a transzgáz a vezetékeit lefektette egészen Maroshévízig, abban az időben Gyergyószent Miklóson a hőközpontokat megtáplálták ebből a gerincvezetékből, tehát a hőközpontokhoz elvezették a gázt az önkormányzat költségén. És elég sokszor kivette a bajból Gyergyószent Miklós városát ez a gázvezeték, hiszen például ezen a télen is kimondottan a gázzal fűtöttek Gyergyószent Miklóson, tehát ők élvezték ennek a gáznak a hozadékát, illetve erre a gerincvezetékre rá van csatlakoztatva a marosfői ortodox kolostor, ezen kívül nincs más fogyasztója a medencébe ennek a gázrendszernek. Ugyanis az elmúlt időszakban, az elmúlt 10-12 esztendőben a minisztérium megtenderesztette és koncesziószerződést kötött minden egyes településre. Megkötötte a koncesziós szerződést egy bizonyos céggel, az az illető cég nem tett eleget a törvényes kiírásoknak, a törvényes feltételeknek, hogy beruházzon, hiszen úgy gondolta, hogy nem éri meg, tehát nem gazdaságos beruházni az elosztó hálózatba. Innen került egy jó nagy adag kellemetlenség az önkormányzatok, a lakosság, illetve a gázszolgáltatók között, és egyre több helyen bukkantak elő ilyen problémák. Innen jött az ötlet, hogy oké, rendben, akkor próbáljuk meg azt, hogy adjunk lehetőséget az önkormányzatoknak is beruházni ezekbe az elosztóhálózatokba, sőt, mi több, a döntéshozatalt vigyük le az önkormányzatok kezébe. Tehát innen tovább a koncesziós szerződést is az önkormányzatok kötik meg. A törvény érvénybe lépése után a meglévő szerződéseket, azokat átveszik az önkormányzatok a minisztériumból, és innen tovább ők felügyelik az energiahatósággal közösen.
Na már most gyönyörű idő van, és trópusi nyári hőmérsékletek vannak odakint, tehát az ember ilyenkor hajlamos arra, hogy hát nem gondol a jövőre, a fűtésre. Viszont nem ilyen egyszerű a dolog első látásra sem, mert hogy jó, döntőházként megszavaztatott ez a törvénykezdeményezés, viszont a hivatalos közleményben való megjelenése után 60 napra lép érvénybe. Tehát ez már azért az ősz kezdete lesz, és ott a Gyergyői medencében nagyon hamar lehűl az idő. Másrészt pedig a rácsatlakozás arra a fővezetékre, amiről említést tett, gondolom, hogy nem lesz olyan egyszerű. Tehát az is időbe telik. Ezek szerint akkor van rá lehetőség, hogy akár a komolyabb tér beállta előtt, aki igényli, az gázzal fűthessen?
Mivel, hogy Romániában én is kés, a dolgok elég nehézkésen mennek, tehát én bízom benne, hogy az államelnök az meg fogja hirdetni ezt a törvényt, és nem fogja húzni az időt, tehát gyakorlatilag ugye a 20 napja van még hátra ahhoz, hogy ezt a törvényt meghirdesse, vagy visszaküldje a parlamentbe, vagy alkotmányellenesnek minősítse valaki, de nem hiszem, hogy ez megtörténik. Én bízom benne, hogy ezt meghirdeti. Onnan tovább ez a törvény érvény van. Onnan tovább már zajlik, tehát a hivatalos közleménybe való megjelenésétől, ami innen tovább maximum egy hónapon belül valamilyen formában meg kell, hogy jelenje, onnan tovább már zajlik a 60 nap. Kevés valószínűsége van annak, hogy az idén valamelyik önkormányzat beruházzon abba, hogy elosztó hálózatot építsen ki. Ez a jövő zenéje, és nem a hosszú távú jövő zenéje, hanem egy közeltávon megvalósítható történet, és én úgy gondolom, hogy mindenképpen az önkormányzatok ennek a történetnek örvendeni fognak, mert itten nem csak a lakosságnak a fűtéséről beszélünk, vagy a házi fogyasztás, az a házi felhasználásáról beszélünk a gáznak, hanem itten fejlesztésekről is tudunk beszélni. Rengeteg történetet tudok, amikor a polgármesterekkel közösen beszélgettünk, bizonyos beruházókkal, vállalkozókkal, akik munkahelyet biztosítottak volna itt a környéken, és a gáz hiánya az komoly ér volt arra, hogy másfele próbáljanak lehetőséget keresni a megtelepedésre, és elmentek innen a környékről. Tehát a gáznak a léte vagy nem léte fontos eleme lehet a térség gazdasági fejlődésének is.
Az biztos, hogy amit ön állított, az tökéletesen így van, hogy kényelmesebb, mint a fával való fűtés, illetve hát a fa felhasználása, mint energiaforrás, viszont azért évszázadokon keresztül ott az önök környékén ez a hagyományos fűtésmód, és tudomásom szerint nem volt egészen népszerű az a kampány sem, ami Gyergyószentmiklóson lezajlott a gáz bevezetésével kapcsolatosan. Valószínűleg, hogy a tűzifa árának a csillagos egekbe emelkedése, amiről már említést tett, megváltoztatja ezt a szemléletet. Tehát véleménye szerint, információi szerint mekkora igény lenne arra, hogy a fáról gázra álljon át a lakosság?
Szerintem iszonyatosan nagy. Nem lenne olcsó ennek a bevezetése, mi valószínű, azok alapján, az információ alapján mondom ezt, ami jelen pillanatban a kezünkben van, tehát ott, ahol tudjuk, hogy léteznek ilyen hálózatok, ott sem olcsó mulatság a gáz hálózatra való csatlakozás, viszont hosszú távon én bízom benne, hogy egyre inkább fogják használni ezt a lehetőséget a székelyföldi emberek. Én most nem azt akarom, hogy a hagyományunkról, szokásainkról mondjuk le. Tudom, hogy a Gyergyó térségi ember az mindig fával fűtött, hiszen nem volt alternatívája. Tehát itt most egy alternatívát szeretnénk biztosítani az embereknek, hogy azok az emberek, akik megbírják és másképp gondolják, és úgy szeretnék, hogy gázzal fűtsenek, akkor tudjanak gázzal fűteni. Tehát legyen egy másik lehetőség. Egyetértek önnel, hogy az ember ez mindig, tehát a térségünkben az ember mindig a fát használta. Viszont talán a kereseti lehetőségekhez a tűzifának az ára sosem volt olyan magas, mint az elmúlt két esztendőben. És ezt én saját tapasztalatból is tudom, saját tapasztalatból is el tudom mondani, hogy nagyon-nagyon megugrott a tűzifának az ára. A másik történet meg, ismétlem, hogy feltétel sok munkaadó cég esetében az, hogy van-e földgáz a térségben, vagy nincs, hiszen ők gyakorlatilag, ha ide jönnek mondjuk egy székgyárat építeni, vagy egy bármilyen kis üzemet, akkor az elsődleges célja neki nem az kell legyen, hogy legyen 6 ember, aki fűtsön télen, meg 2 beszerző, aki a télre való tűzifát beszerzi, hanem neki a termelés a fontos, és ott a gáz az menjen szépen magától, a fűtés az legyen olyan, ami kell, és nem csak a fűtés, mert az is meg lehet könnyen, hogy a termelési technológiai folyamatához szüksége van neki a gázra. És éppen ezért pont az RMDSZ-es a szenátusban az RMDSZ-es kollégám mondta, Lóránt letett egy módosító javaslatot, amit közösen átvittük, hogy azokban a helyi érdekeltségű vagy nemzeti érdekeltségű turisztikai településeken, ahol nincs több mint 25 kilométerre a gerincvezeték, oda a transzgáz 2021-ig kötelező módon a város széléig a gerincvezetéket, az úgymond szállítóvezetéket azt vezesse el, hogy a településnek minél könnyebben tudjon rácsatlakozni egy elosztó hálózattal. Igen, tehát ez is egy nagyon fontos történet, hiszen nem tudja fölvenni a versenyt a mai nap egy olyan település, ahol a szállodákat, panziókat gázzal fűtik, vagy egy olyan település, ahol tavasztól egészen őszig az ember egyet nem csinál, csak beszerzi a téli fűtéshez való tűzifát. Tehát ez egy másik történet, egy másik lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy Gyergyó térségében, hogy Hargita megyében egy kicsit az életszínvonal változzon.
Akkor már is lenne ehhez kapcsolódó két konkrét kérdésem, pontosabban két településsel kapcsolatos kérdés, Gyilkostó és környéke, illetve Borszék beleesik-e ebbe az utóbbi kategóriába, amiről említést tett?
Vegyük sorra. Tusnádon van, Parajd beleesik, Borszék, beszélgettem a polgármester úrral, és beleesik. Gyilkostóval van egy olyan történet, hogy ebben a pillanatban az infrastruktúra hiánya véget, gyilkostó nem lehet sem helyi, sem nemzeti érdekeltségű turisztikai település, mivel hogy annyi feltételnek nem tesz eleget, hogy nem lehet úgymond idézőjelbe klasszifikálni, tehát nem lehetett ezeket, nem lehet ezt a klasszifikálást nekik elérni. Elsősorban a csatorna és az ivóvíz rendszer hiánya véget, de ott még van más is. Ezen dolgozunk, tehát az idén szerződést írt alá Gyergyó Szent Miklósi önkormányzat a Penedélével, tehát az országos befektetési ügynökséggel, és úgy néz ki, hogy megkapták, szerződést tudtak kötni, a kormány biztosítani fogja az egész pénzösszeget arra, hogy a víz és csatorna hálózatot Gyilkoston kiépítsék és működtessék, akkor több mint valószínű, hogy ezeket a klasszifikálásokat is el tudjuk érni, amire amúgy ott a vendéglátóiparnak nagy szüksége van. A vendéglátóipar már erősen várja ezeket a döntéseket. Igen, még Gyilkostóra is elvihetődik, de ebben a pillanatban Gyilkostó nem esik bele abba, hogy turisztikai település.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Bende Sándor képviselő úr, van itt egy másik kérdéskör, pontosabban témakör, amiről szintén döntött a törvényhozás, mégpedig az önálló fogyasztók által termelt energiáról van szó, amelyet a megszavazott törvénykezdeményezés kapcsán immárom eladhatnak a szolgáltatóknak. Na már most van itt konkrét eset, és megint Gyergyó medencére utalnék vissza. Történt ott egy olyan kezdeményezés, miszerint Remete környékén biogáz termelő egységet hoztak létre. Mennyiben működik ez? És talán tudomásom szerint energiafűz telepítésére is voltak kísérletek. Tehát ilyen alternatív energiaforrásokat mennyiben használnak ott fel, és mennyiben lehet esetleg majd ezeket rácsatlakoztatni az országos energiahálózatra?
Igen, tehát itt amiről beszélünk, hogy megszavazódott a bizottságban és a képviselőház, a döntőház ebben a kérdésben, illetve az ipari bizottság, a jelentéstevő bizottság, ő a jelentését a plénum fele megtette, sajnos még a plénumon nem került napirendre ez a törvény, tehát átment a bizottságon, de a plénumon még nem ment át, tehát még nem áll olyan jó helyzetben, mint a másik törvény, amelyik a földgáz elosztását szabályozza. Itten gyakorlatilag azokról a termelőkről van szó, akik fogyasztók. Fogyasztó termelők. Arról van szó, hogy egy magánszemély felszerel a lakására egy napelemet, amelyikkel gyakorlatilag a saját szükségletére való energia szükségletet próbálja előtermelni, előállítani, de van olyan pillanat, amikor nincs fogyasztása, nincs otthon, szombat, vasárnap el van utazva, vagy délelőtt, amikor dolgozni van, akkor az a nap ellen még mindig termel. Ezt az energia többletet, ezt az energia fölösleget az Ertika legyen köteles fölvásárolni tőle. Persze nem egy olyan árban, amivel ő veszi, hiszen az Ertikának is vannak költségei, ezeket leütjük. Ezt az energiahatóság szabályozni fogja, hogy milyen árba veszi be majd a fogyasztó termelőtől a villamossági vállalat. Erről lett volna szó ebben a törvénytervezetben, és ezt szavaztuk meg. Visszatérve a remetei helyzetre, ott én egy napelemparkról tudok, ami sajnos évek óta nincsen rácsatlakoztatva a rendszerre, tehát az országos rendszerre. Annak több oka van, többek között a legnagyobb baj az, hogy állítólag a cég, aki azt felépítette, kiépítette, az pénzügyi nehézségekbe került, és gyakorlatilag ebben a pillanatban nem érdekelt abban, hogy rácsatlakoztassa a termelését az országos hálózatra. Az ilyenfajta termelők, amik 27 kilowattnál nagyobb termelést biztosítanak, ezek továbbra is az energiahatóság rendelkezései alapján tudnak rácsatlakozni a villamossági hálózatra.
Tehát akkor egyéni termelőkről van csak szó egyelőre?
Igen, egyéni termelőkről, olyan termelőkről, akik gyakorlatilag fogyasztók, és ezeket mentettük fel az energiahatóság eddigi rendelkezései alól, hogy könnyebben tudják eladni azt az energiát, amit fölöslegesen termelnek.
Végsősoron alternatív energiaforrásokról van szó. Hát ez úton is, vagy ezen a területen is áttörés tapasztalható a legfrissebb információk szerint, mert hogy korábban a monopól helyzetben levő hagyományos energiahordozókat felhasználó vállalatok, ágazatok nem igazán barátkoztak ezzel a témakörrel, de úgy tűnik, hogy most már muszáj lesz nekik egyrészt európai nyomásra, másrészt pedig a helyzet változása következtében. Na már most május közepén a törvényhozásban és talán a szakbizottságban is Románia energetikai rendszerének állapotáról vitáztak, és ha minden igaz, akkor nem volt egy sima vita. 2018 első fél évében tehát, tisztelt képviselő úr, hogy állunk Románia energetikai rendszerével, és milyen további fejlesztések várhatóak, hogy ne legyenek olyan rövid zárlatok, mert hogy megint hallom azt, hogy jelen pillanatban a forró nyár miatt megnövekedett a villamos energiafogyasztás, ugyebár a különböző hűtőrendszereknek az üzemeltetése kapcsán, és már volt olyan, hogy gondot okozott ez, vagy pedig télen, pontosabban a tavasszal, a korán, a későn jött tél miatt megnövekedett a gázfogyasztás. Tehát, hogy ezek a kibillenések ne legyenek, ne okozzanak gondot országos szinten, van-e rá remény, és egyáltalán akkor visszatérek arra a kérdésre, hogy hogyan áll jelen pillanatban Románia energetikai rendszere.
Igen, a román energetikai rendszer nem áll rosszul, de valószínű az én meglátásom szerint nem azért nem áll rosszul a román energetikai rendszer, mert olyan sokat termelünk, hanem mert olyan kevés a fogyasztás. Hogyha a nyári meleg vagy a téli hideg ennyire meg tudja ingatni az országos rendszert, az azt jelenti, hogy túl sok a házi fogyasztó, a magánfogyasztó a cégekkel, az iparral szembe. Tehát én itt úgy látom, hogy egy iparhiány van ebben a pillanatban. De nézzük meg, hogy hogyan állunk. Említette az uniós kéréseket, hogy bizonyos százalékban Románia köteles alternatív energiaforrásokat használjon, előállítson, és ez így van, viszont tudni kell azt, hogy Románia teljesítette ezeket a bizonyos százalékokat a megtermelt energiából. Ebből a szempontból Románia jól áll, tehát elég sok napellenpark van, ami működik, elég sok szélmalom van, ami működik, és ezekkel Románia teljesítette az uniós kéréseket. Hosszú távon, hogy hogyan állunk, itt egy picit kényesebb a dolog, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy előbb-utóbb be fog kelleni zárni azokat a termelőegységeket, ahol szénnel fűtik azokat a hőerőműveket, ahol elektromos energiát termelnek, és sajnos Romániának egy harmadát ilyen hőközpontokban látjuk el elektromos energiával, amikor már ezt az egyharmadát az előállított energiának kivesszük a forgalomból, akkor esetleg bajba kerülhetünk, hiszen nem látom, hogy mit lehetne a helyébe tenni, ugyanis ott van a nukleáris erőműnek két generátorja, ami nincs működésbe téve, alternatív energiával nem állunk jól, a vízi erőműekkel nem állunk jól, ismétlem, ebben a pillanatban elég, viszont hosszú távon lehet, hogy Románia eléggé kérdéses helyzetbe kerül, ami azt illeti, hogy hogyan is tudja előállítani magának azt az szükséges elektromos energiát, ami kell a gazdaságba, illetve kell a magánfogyasztóknak. Az ingadozásról most el kell mondjam azt is, hogy a játékosok nem mindig tisztességes módszerekkel játszanak, kihasználják azt, amikor úgymond megnő az energiafogyasztás, és akkor próbálnak cselezni az árakkal, és ez most már egy olyan 3 évre visszavetíthető történet, hogy mindig, de mindig egy picit gondok akadnak a termelés körül, pontosan akkor, amikor a legnagyobb szükség van, így ahogy mondta, hogy nyáron a nagy meleg véget, télen meg a hideg véget. Megnőtt a házi fogyasztás, és ennek csak örvendeni lehet, hiszen az utóbbi időben ez azt jelenti, hogy az embereknek az igénye nőtt, az emberek vásároltak maguknak hüttő, meg fűtő elektromos berendezéseket, hogyha túl meleg van, hűtik a lakást, hogyha túl hideg van, akkor hűtik a lakást elektromos energiával. Elég sokan alternatív módszerként a konyhai berendezéseket, elektromos konyhai berendezésekre cserélték át, és ennek a hatása kezd érződni, ugye, tehát én örvendek annak, hogy megnőtt a házi fogyasztás, hiszen ez azt mutatja, hogy az embereknek az igényük megnőtt, és hogyha ezt még finanszírozná is tudják, akkor azt jelenti, hogy az életszínvonal csak nőtt valamit Romániában.
Ne haragudjon, hogy megkérdem. Pontosabban az megy át az agyamon ilyen esetben, amit vázolt az előbbiekben, hogyha az ipari termelés ekkorát csökkent, és a házi fogyasztás növekedett. Hát a kettőt nem lehet összehasonlítani, és végül is Románia korábbi energetikai rendszere a nagy ipari fogyasztásra volt átállva. Akkor miért nem lehet a csúcsidőkben, vagy ilyen esetekben kiegyensúlyozni a két rendszert? Miért kell mégis galibát okozzon az, hogyha az ember odahaza melegben bekapcsolja a légkondicionáló berendezését?
Imént azt is elmondtam, hogy a nagy energiatermelő játékosok a piacon kapnak ezen az alkalmon, és játszadoznak azzal, hogy hátha-hátha jobb árat, tehát a termelők nagyobb árat tudnak bekasírozni az energiából, az eladott energiából, hát ez valamikor összejön nekik, valamikor nem. Igazából, Isten igazából ezt az emberek nem érzik, hiszen nem jutottunk odáig, hogy valahol ez véget kiesések legyenek, vagy az elektromos energiának a minősége az ne legyen a megfelelő paraméterek között. Tehát ezzel nincsen történet. Ami igaz, az igaz, hogy a sajtóba örökké kimegy, hogy a hűha, a tegnap akkora volt a fogyasztás, hogy szinte nem tudtunk annyit termelni. Megvan Romániának egy nagyon jó elektromos energia termelő és ellátó rendszere van, még ennek a szükségletnek még nagyon jól megfelel, hiszen bármikor, amikor ilyen csúcsok vannak, ott vannak a vízi erőművei, és abból tudja állítani, de ezek ilyen technikai dolgok, most ezekben nem szeretnék belemenni. Egyelőre Romániában nincsen probléma az áramellátással, az elektromos energia ellátásával. Egyelőre Románia meg tudja termelni magának azt, amire szüksége van. Én személy szerint az imént azt mondtam, amikor az ipart fölhoztam, hogy én szeretném, hogyha az ipari fogyasztás sokkal nagyobb lenne, az azt jelenteni, hogy Romániában működik az ipar is, és nem csak a házi fogyasztás.
Egyéb iránt akkor engedje meg, hogy rákérdezzek, mert legalábbis a statisztikai adatok szerint igen jól működik, és felfele ível a hazai ipari termelés, ugyanis áprilisban európai szinten Románia és Szlovénia produkálta a legjobb eredményeket ipari termelés szempontjából.
Igen, tehát lehet, hogy a legnagyobb százalékú növekedés érződött, tehát ez ahhoz hasonló, amikor van valakinek egy almája, és hónapra szerez még egyet, akkor ez 100%-os növekedés, illetve van másnak 10, és még szerez hozzá egyet, az csak 10%-os. Tehát az a baj, hogy Romániában az ipar olyan szinten van, hogy akármilyen kis növekedés százalékban nagyot jelent. Tehát Én még mindig azt mondom, hogy Romániában lehetne sokkal nagyobb az ipar, illetve az energia terén az ipari fogyasztás volna hely. Nem ütjük, messze menően nem ütjük a 89-es szintet.
És ha már azt említette, hogy hát ugyebár Romániában élünk, akkor első látásra nagyon jó hír az, hogyha beindul az új fekete-tengeri földgáz tartaléknak a kitermelése, akkor Románia európai szinten a harmadik legnagyobb földgáz kitermelővé avanzsálódik, emelkedik fel. Csak hogy tudjuk, hogy az ilyen örömhírnek látszó dolgokat nálunk azért el lehet szúrni eléggé köznapi fogalmazásban. Tehát mit jelentett ez az országnak, tisztelt képviselő úr, és amúgy Románia helyzetének európai szinten?
Igen, tehát köztudott az, hogy Románia egy elég jó földgáz kitermelő ország. És ehhez képest mégis elosztó hálózata nagyon kevés van. Tehát sokkal kevesebb elosztó hálózata van, mint például Magyarországnak. Magyarországban szinte 80%-ban a településeken földgáz elosztó hálózatjuk van, és a földgáznak az előnyeit, hátrányait élvezni tudják. És nincs földgáztartalékja Magyarországnak. Most már Romániának óriási földgáztartalékjai vannak, és nincsenek fogyasztói, nincs elosztó hálózata. Most attól félek, hogy a földgázat a Fekete-tengerből, ha kitermelik, azt mondván, hogy Romániában nincsen fogyasztó, akkor viszik külföldre. Elsősorban a Romániában élő embereknek, és azon belül engem az érdekel, hogy Székelyföldön, ha valakinek szüksége van, akkor tudjon földgázhoz jutni, mert Romániának van földgáza, ebben a pillanatban a romániai földgáztermelés a romániai szükségletnek kb. 96%-át teszi ki, tehát ez ilyen jól egy ország sem áll az Európai Unióban, mint Románia ezen a téren. Szinte egy ország sem, azért fogalmazza pontosabban. Ez egy nagyon-nagyon jó arány, hogyha a fekete-tengeri földgáz kitermelés is elindul, akkor egyértelmű Románia területéről sokkal több gázt fognak tudni kitermelni, mint amennyire szükségünk van, és több mint valószínű, hogy azt majd el fogják adni, amiből hasznot húz Románia, ez nem gond, de a legnagyobb haszonélvezői azért a Románia polgára kell legyen. Hogyha már van földgázunk, akkor elsősorban mi élvezzük annak a hasznát.
Csak hogy nem csak saját magunktól, hanem a világpiactól, az európai viszonyok miatt pedig másoktól is függünk, és megint felvetődik annak a híre, és ez borzolgatja gondolom a lakosságnak az idegrendszerét, hogy legkésőbb a télen ismét drágulni fog a földgáz. Mennyiben valós ez? Vagy ez megint csak ilyen kacsa, ijeszgetjük a népet azért, hogy a kormányt például rossz színbe állítsuk be?
Nem, a valóság az, hogy tényleg drágult, és drágult a földgáz kitermelési árának a liberalizációjával a tavaly április 1-től. Az akkori vezetősége az energiahatóságnak, a földgáz kitermelők bennünket itten megpróbáltak meggyőzni arról, hogy nem lesz különösebb árdrágulás. Ezzel szemben rögtön áprilisban a kitermelt gáznak az értéke egyből olyan 20% körülivel drágult meg. És persze, hogyha liberalizálódott az ára, akkor van egy ilyen állandó ingadozás, amit a világpiaci ár is hordoz magával. Ugyanez van az üzemanyag esetében, a benzin és a motorina esetében, ugyanez van a gáz esetében is. Voltak és lesznek áringadozások a földgáznak az ára esetében. Azt, hogy most a télen mekkorát fog csökkenni, vagy mekkorát fog nőni a földgáznak az ára, nem tudok én erre válaszolni, hiszen ez olyan sok összetevője van ennek, hogy nem tudnám előre megmondani, hogy mennyi lenne az ára majd a télen a földgáznak.
Én azt kívánom, hogy ez utóbbi eset álljon fel, és az
amikor
legyen...
csökken.
Igen.
Én is ezt szeretném, hiszen ez lenne jó mindenkinek. Most már a kérdés egy ilyen esetben is az, hogy mennyire csökkentjük. Ezek ilyen szolgáltatások, ezekért mindig valamennyit fizetni kell, de tényleg összhangba kell, hogy legyen valamilyen formában a gáznak a reális árával, az embereknek a fizetőképességükkel, stb. Stb.
Mindig vegyük az érem jobbik oldalát. Az sikerüljön. Tisztelt Bende Sándor képviselő úr, köszönöm szépen önnek az interjút, további jó munkát kívánok.
Nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra mindenkinek. Kellemes délután kívánok.